Ott eszembe jutott egy régi sztori, ugye a zöldruhás korszakomat zenészként töltöttem, és hát akkor tájban még a május 1-e, meg augusztus 20, na nem, május 1-e az sokkal nagyobb ünnep volt, mint most. És hát a nagy dísz felvonulást a Hősök terén Pesten azért csak kellett gyakorolni, de hát azért már annyira tekintettel voltak a környezetre, hogy ezt a gyakorlást ezt az éjszakába csináltuk. Úgyhogy volt egy néhány reflektorút imitamot, egy kicsi, láttad a kottát, vagy nem, az más kérdés volt, old meg. És ment a gyakorlás. Na de az egész zenekarnak a parancsnoka, az ezredes, akkor még elvtársnak hívták. Szóval ő, hogy is mondjam, nagyon szerette az A betűvel kezdődő italokat. Mindegyik fajtáját, főleg a gyümölcslevet, azaz a pálinkát. És hát miután már késő volt, meg éjszaka, meg minden egyéb, hát már nem volt olyan nagyon szomjas. Megy az induló, fölvonulás, ezredesül figyeli, hogy minden rendben van-e. Hát a valamelyik szakasz, mit tudom, még kilógott a sorból, vagy valami. De miután, hát ő volt a zenekar parancsnoka, hát dudolta ugye a dallamot, az induló dallamát. Aztán észrevette a hibát, szép magyarsággal helyreigazította a csapatot, és ott folytatta, ahol abba hagyta. Na de a mondat idejére az induló már tovább ment. Most nem tudom, mennyire figyeltétek, ugye nem karmester van, hanem hát a zenekar vezető az elől megy, háttal a zenekarnak, és csak a bottal tud ugye ritmust adni, meg hát azért egy-két jelzést ad. Úgyhogy szegény, ő se tudta, hogy mit csináljon, csak föltartotta a botot, hogy változás következik, de hogy mi, azt semmi nem tudtuk, se ő. Ebből következően a zenekar elhallgatott, úgyhogy a következő dicséretet a zenekar kapta, de hát mindegy, innentől kezdve legalább előről kezdhettük, és akkor történt valami. Na, mi köze ennek az egészhez, a mai témánkhoz? Magamnak is föltettem ám a kérdést, nehogy csak azt gondoljátok, hogy benneteket traktálak ilyen okossággal. Szóval meséltem valamit azért, hogy tudjátok. Kell tudni, vagy nem kell tudni. Szóval csak úgy elmondtam. A szavaik összességét hívjuk beszédnek. És amikor beszélünk, akkor többé-kevésbé hallható módon kifejezzük azt, amit mondani szeretnénk. Tudunk gondolatokat közvetíteni, érzéseket, mert hogy közölni akarunk valamit, vagy hallani szeretnénk valamit, amikor kérdezünk, vagy hallani szeretnénk azt, amit kimondjuk, arra szoktuk mondani, hogy magunkba beszélünk, vagy hangosan gondolkodunk. De nem tudom, mennyire figyeltétek, hogy ami hangosan kijön a szád, az visszahat rád. Ha még nem próbáltad, meg kezdje valakivel pörölni és szídni. És olyan jó föl tudod húzni magadat kis apróságon, hogy úgy robbanásig. Na most, de ebből ez következik, hogyha a negatív oldal így működik, akkor a pozitív is így működne, ugye? Csak azt nem olyan sűrűn szoktuk próbálgatni. Vagy hát nem tudom. És különben is. Hát miért próbálgatnám, amikor csak negatívumot kapok szembe? Hát, van egy jó lehetőségünk erre, a Biblia szerint. A Máté 7.12-ben, ez ugye a hegyi beszéd, azt mondja Jézus, amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjetek, ti is ugyanezt tegyétek velük. Mert hogy ezt tanítja a törvény meg a proféták. Vagy a római levélben a 15. versben, itt ma pár fogalmazza meg, a 15. rész második versében, mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, annak javára, épülésére. Ha valahol szeretnél első lenni, itt a lehetőség. Próbálj meg minden negatívval, pozitívval válaszolni. Annyira első leszel, hogy rácsodálkozol, hogy mennyire egyedül vagy ott elől. De hát a lehetőségünk megvan rá. Kérdés, hogy élünk-e vele? Amikor beszélünk, igazából érzéseket is tudunk közvetíteni. Hangszínnel is tudunk ugye játszani. Biztos, hogy mindenki megtapasztalta már, hogy a lehető legjobb szándékom szerint is nem az lett az eredmény, amit én akartam átadni. Egyszerűen nem az ment át. Mert hogy az van, hogy a másik ember, aki a fogadója a beszédnek, az a saját lényén keresztül megszűri mindazt, amit hall, és emiatt a szűrő miatt nem biztos, hogy ugyanaz a végeredmény jön át, mint amit szeretnénk. Ez néha jó, ha utána meggondolom, hogy nem kellett volna mondani, és úgy veszem észre, hogy nem tudatosult benne, de hát általában nem jó, mert ugye az volna az igazi, ha minden átmenne, amit szeretnénk közölni, vagy elmondani a másiknak érzésben is, kifejezésben, stb. Akinek volt szerencséje gyermeket nevelni, tudja, hogy ez egy külön fejezet, amikor a gyereknevelésnél kellene mindezt megtenni. Nagyon érdekes, hogy a neveléssel foglalkozó szakemberek nagy része egyetért abban, hogy az apai dicséretnek és a szónak nagyon nagy hatása van, amiben én rögtön látok egy nehézséget, mert az apák azok, akik nehezebben közlik az érzéseiket, kivéve a dühösek. Az úgy könnyen megy, de van. És mégis erre volna nagyon nagy szükségük a gyerekeknek. Aztán tudjuk, hogy hát az edzőnek körülbelül annyi lehetősége van, hogy vagy üvölt, vagy még hangosabban üvölt. Legalábbis ez szokott lenni. De hallottam egyszer egy csapatról, amelyik már a második harmadik után is vesztésre állt, és amikor bevonultak szünetre, tehát amikor levonultak a pályáról, akkor elkezdte a saját szurkoló tábora azt harsogni, hogy meg tudjátok csinálni. És a szünet azzal telt, hogy egyre erősödött ez a hang a pályán, aztán amikor kijöttek, akkor üdvrivalgássá vált, és a harmadban tényleg megverték az ellenséget. Pedig úgy tűnt, hogy a technikai tudás nem az ő javukon van, de volt egy nagy adag szó. És hát talán többen észre megtapasztalták már, hogy időnként rettenetesen nehéz egy beszélgetést megfordítani és átirányítani egy olyan irányba, amit szeretnénk. Hosszú próbálkozások során sem biztos sikerül kimozdítani egy beszélgetést abból, pedig egy pozitív pletyka nagyon jó tud lendíteni egy kellemetlen vagy nehéz beszélgetésben. Van egy nagyon jó közismert mondatunk, csak nem biztos, hogy mindig bele gondolunk a tartalmába. Azt szoktuk mondani, hogy a szó elszáll, az írás megmarad. Ami igaz, azzal a feltétellel, hogy de a szón nem lehet változtatni. Ha egyszer kimondtad, azt kimondtad. Na, ennyit a beszédről, úgy általánosságban foglalkozunk a Bibliával. Biztosan feltűnt mindenkinek, hogy a beszéd tulajdonképpen egy könnyű dolog. Hát anyanyelven, idegen nyelven az más kérdés. Anyanyelven. Szóval lehet lazán beszélni, könnyen visszaélni a beszédet, manipulálni, kétértelművé tenni, rosszul beszélni, rosszat beszélni, meghamisítani dolgokat, palástolni dolgokat. Lehet úgy beszélni, hogy beszélek, de nem mondok semmit, és akkor vannak még külön kategóriák, ilyenekre gondolok, hogy politikusok, meg ügyvédek, meg sem. Szóval, és mindezek közepette a mindenható Isten a beszédet használta, hogy teremtsen. Kizárt, hogy nem tudta, hogy mennyiféleképpen lehet rosszul is használni a beszédet, és mégis a beszédet és a szót. Szóval úgy kezdődik, hogy a szónak teremtő ereje van, legalábbis a Bibliánkban biztos. És lehet, hogy az ellenségünk pont emiatt támadja annyira a beszédünket, és próbálja hiteltelenné tenni, hogy ne gondoljuk, hogy ennek a szónak ilyen súlya tud lenni. Mert azt mondja a Bibliánk 1 Mózes 1.26-ban, akkor azt mondta Isten, alkossunk embert képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette férfivá, és nőve teremtette őket. Szóval, ha Isten képmására teremtette a mindenható az embert, akkor az ember szavainak is van hatása, hogy erőt képviselve. Mondjak példát. Hát, mikor kinek, hogy mondtad, milyen hangsúllyal, hogy szeretlek? Volt hatása a másikra, vagy nem? Általában volt, nem? No, a kivétel erősíti a szabályt, tudját? De ugyanakkor mindannyian, akik beszélünk, tudjuk, hogy vannak sajátosságai a nyelvnek, és vannak korlátai is a nyelvnek. Sajátossága alatt azt értem, hogy az eszkimóknak biztos sokkal több szavuk van a fagyra meg a hóra, mint az egyenlítő mellett élőknek. Vagy hozhatnék még más példát. Egy történet jutott eszembe, egy misszionárius, egy kevésbé fehér emberek által kevésbé látogatott törzsnél élt és dolgozott, és próbálta lefordítani legalább az Új Szövetséget az ő nyelvükre, és megakadt a remény szónál. És közben az egyik gyermekük meghalt, és a temetésen ugye beszéltek arról, hogy hát majd oda át találkozni fognak a gyermekükkel, és akkor oda ment hozzá a végén az egyik, hogy figyeljetek, hát nektek akkora szerencsétek van, ti túlláttok a hegyeken. És ez lett a remény fogalma azon a nyelven a Bibliában, hogy túllátni a hegyeken. Nem olyan rosszul hangzik azért. És akkor még mindig a beszédnél. De a Biblia minden nyelven mindig ugyanazt az erőt képvisel. Valahol Isten nagyon jól kiválasztotta, hogy a nyelv az mit tud közvetíteni. A Biblia minden nyelven, minden embernek ugyanazt az Istent jelenti ki. Ha van korlát, ha nincs korlát, így használod, úgy használod, a Biblia megáll. Az Új Szövetségünk a János evangélium első részében bemutatja ezt a mindenható Istent. Ott a logos szót használja, szenzációs egy kifejezés. Az akkori görögnek egy gyönyörű mintapéldája, mert hogy egy elterjedt szó volt ez a logosz akkoriban, és olyanokat jelent, hogy a még kimondatlan gondolatot és annak a világát, a bölcsességet, az értelmet, a kimondott gondolatot, azaz a szót, a beszédet, a beszéd vagy a gondolat tárgyát, vagy a megvalósult gondolatot és beszédet, azaz a dolgokat és azok lényegét. A magyarul mindenre majdnem. Az egyszerű fordításból fogom olvasni akkor a János evangéliumának az elejéről azt a néhány verset, és egy kicsit játszunk ezzel a néhány igével. Szóval az egyszerű fordításból a János evangélium 1.1. Kezdetben volt az ige, aki Istennel együtt volt, és maga is Isten volt. Szóval mielőtt bármi is kezdődött. Ott volt az ige, egységben Istennel, maga is Isten. Második vers. Az ige kezdetben együtt volt Istennel. Együtt és egységben. Nagyon érdekes a Bibliánk, és a három isteni személy együttműködése is egy lénye, számomra egy nagyon izgalmas dolog, Mert maga Jézus is külön választja a hármat, után, miközben azt mondja, hogy én és az Atya egy vagyunk. Mondom a János 14.16-ban, én pedig kérni fogom az Atyát, és ő másik segítőt, párt fogadott nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Tehát Jézus, én kérem az Atyát egy harmadikért. Külön lehet őket választani, és mégis egyek. Na, ezt oda át megértjük. Menjünk vissza akkor a János 1.3-hoz, ez csak egy kis kitérő volt. Szóval minden az ige által jött létre, nélküle egyetlen teremtmény sem keletkezett. Ez azért érdekes, mert akkor ez azt jelenti, hogy nem élettelen dolgok vesznek körül bennünket. Hiába hívjuk a sziklát élettelennek. Ha az ő teremtéséből jött elő, aki az élet forrása, ugye időnként azért fejseljük ez a Bibliába, amikor azt mondja, hogy a hegyek ugrándoznak, mint a borjak, meg ott valahol úgy sejtik, fák tapsolnak, ott valahol sejteni lehet, hogy hát ez működik, csak hát úgy tűnik, hogy bennünket megpróbáltak leszoktatni erről. János 1.3. Minden az ige által jött létre, nélküle egyetlen teremtmény sem keletkezett. Az igében benne volt az élet, amely a világ világossága volt az emberek számára. Az élet a világosság és együtt. És akkor az igében lévő élet, mint a világosság, fénylik a sötétben, de a sötétség sosem tudta legyőzni, feltartóztatni vagy megérteni. A megérteni szót az egyszerű fordítást teszi hozzá, de nagyon tetszik. Szóval a sötétség nem tudja megérteni, hogy miért jobb az, hogy szeresd ellenségedet. Hogy menj el két mérföldre. Hogy boldogok, akik sírnak. Hogy higgy és üdvözülsz. Hogy jobb adni, mint kapni. Ezt nem fogják megérteni. De ha az iga, ez ige. Szóval, ha az ige maga a szó, akkor néhány ige verset úgy is tudjuk olvasni, hogy a szót helyettesítjük bele. Egyedül a Vida Jánosféle fordításban láttam azt a bátorságot, hogy a szót beírták zárójelbe az ige mögé. Szóval kezdetben volt a szó, aki Istennel együtt volt, és maga is Isten volt. A szó kezdetben együtt volt Istennel, minden a szó által jött létre, nélküle egyet teremtmény sem keletkezett. A szóban benne volt az élet, amely a világosság volt az emberek számára, és a szóban lévő élet, mint világosság fénylik a sötétben, és sötétség sohasem tudta legyőzni, feltartóztatni, vagy megérteni. Érdekes fordítás, ugye? Szóval az ige tekintélye, ami a szavakban jelenik meg. Van erre példa, amikor azért tudatosult az emberekben. A százados azt mondja Jézus, hogy nem kell, hogy a hajlékomban gyere, szólj egy szót, meggyógyul a szolgám. Nem kell túlzásba vinni a dolgokat. Egy szó elég. Jó, hát mondhatná valaki, persze, hát értjük, hát Jézus volt. Na de Mózesnél azt olvastuk, hogy az ő képére is hasonlatosságára teremtett. Vagy a zsidók 2.11-ben, most már az új fordításból, mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak, ezért nem szégyenli őket testvéreinek nevezni. Hát ugyanannak a családnak a tagja vagy. Jézus volt az első szülött. Ő a nagy testvér, és mi vagyunk a sorban következők. Igazából csont mindegy, hogy hányadik vagy a sorba, mert ugyanabban a családba tartozol. A család a lényeges, nem az sorszámod. De akkor a te szavaidra is ez igaz. Ugye? Szóval akkor nézzük meg, hogy mi az, amit mondok. Mi az, amit én kimondok. Mit mondok. A Jakab 5-ben van egy nagyon érdekes figyelmeztetés a Jakab 5.12-be. Mindenekelőtt testvéreim, ne esküdjetek se égre, se földre, se más egyébbe, hanem legyen a ti igenetek igen, és a ti nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek. Szóval nem mindegy, hogy mit nyilatkoz. Hívő emberként nagyon nem mindegy. Ha vissza akarok élni a nyelvvel és a nyelvadta lehetőségekkel, akkor azt nyilatkozol, amit akarsz. Hívő emberként ne tedd. A Biblia figyelmeztet rá. Inkább hallgass. Ha nem tudsz valami, inkább hallgass. De ha azt mondtad, hogy igen, akkor az igened igen legyen. Ismerjem meg erről a környezetet, hogyha azt mondtad, hogy jövök, akkor ott vagyok. Érdekes, speciális szó valakinek a neve. Ugye? Igazából tudjuk, hogy név, de hát ugyanúgy betűk alkotják, ki tudjuk mondani. Jézus nevére minden tér meghajol. Ki tudunk mondani egy nevet, és minden nyelv megvallja, hogy Krisztus az Úr az Atya Isten dicsőségére. Tudjuk és ismerjük. Érezzük is a súlyát. Vagy, hogy mondjam, nézzük még inkább saját magunk felé. Róma 10:10. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Szóval szívvel hiszel, nem értelemmel. Ez egy nagyon érdekes dolog, erről most nem fogok sokat beszélni, de igazából a szavaknak a dolga az, hogy a szívedben lévő hitet átvigye az agyadba. Szóval megigazultál Isten előtt. Ennek annyira belül kéne égni mindenkibe legbelül, hogy így készül arra, hogy egyszer véget ér a földi élete. Csont mindegy, hogy mikor és hogyan, Isten előtt igaz vagyok, és megyek a mennybe. Ezt akarja legtöbbször támadni az ördög. Főleg időskorban már. De ne higgy neki. Hamissága csukdos. Amikor azt mondja, hogy de te nem vagy rá méltó, akkor mondd neki azt, hogy igazad van, de Jézus méltó. És én benne vagyok. Én nem vagyok méltó. De Jézus igen, és én ő benne vagyok. Abban a pillanatban, ha megvallod Jézust Uradnak, igaz vagy a mindenható előtt, és Isten így tekint rád. Szóval ő nem fogja eltéveszteni, persze automatikusan se a cselekedeteid, se a légyed, se a személy, semmi nem lesz tökéletes, meg hibátlan, meg szóval nem is kell várni. De Isten így néz rád, hogy igaz vagy. De ha ezt nem vallom meg, és nem mondom ki, akkor mi történik? Hát azt mondja az Ámos 3:3, hogy ketten nem tudnak együtton menni, ha nem egyeznek meg. Isten azt mondja, hogy igaz vagy, te azt mondod, hogy bűnös vagyok. A szavaidnek visszahatása van rád. És azt fogod hallani, és kezdeni észrevenni, amiket kimondtál. Ha nem azt mondod ki, amit az ige mond, akkor nem az fog megjelenni az életedbe. Mert visszahatnak a szavak. Szájjal tesünk vallást, hogy üdvözüljünk, és az üdvözülés az a szó, amire a János 10:10-ben azt mondja Jézus, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben éljenek. Nem mindegy, hogy mit vallok meg. A mit idáig azzal foglalkoztunk. Következik a hogyan. Még mindig a beszélnél van. Efézus 5:18-tól. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek be Szent Szellemmel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket, szellemi énekeket énekeljetek, és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért. Mondjatok zsoltárokat egymásnak. Nem csak a mindenhatónak. 19. vers azt mondja, hogy mondjatok egymásnak. Zsoltárokat, dicséreteket. Egy lehet. lehetőség. Ha megnézzük máshol, a 34. Zsoltár 13. 14. verse, ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni, vigyázz, hogy nyelven ne szóljon rosszat, ajkad ne beszéljen csalárdságot. 1 Péter 3.10 idézi ezt az igeverset, mert aki szeretné örülni az életnek és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Ugye volt az, hogy mit mondok, hogyan mondok, és a harmadik, hogy mikor mondjam mindezt. Efézus 4.27, 29. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azoknak, akik hallják. Szóval, ha jó az építésre, és kegyelmet közvetít. Nem akkor jársz jó, el jól, ha azt mondod a másiknak, amit megérdemel. Mondom ezt azért, mert a mindenható pont ugyanezt az elvet követi, hogy nem azt vágja a fejedhez, amit megérdemelsz, hanem felépít. Sokkal egyszerűbb megmondani a tutit, de még erőködni se kell egy cseppet sem. De hát a kegyelem az, hogy meg nem érdemelt, ki nem érdemelt kedvezés. Szóval azokat a kijelentéseket, ami épít, ami dicséret, ami jót hoz elő. Nézve fel kell tennünk a kérdést, hogy biztos, hogy Isten szavai eljutnak hozzánk. Persze, ott van a Biblia kezünkben, világos. Csak egy-két példa. 23. Zsoltár. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyék a völgyében járok, és nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vesződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordútig van poharam. Bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az úrházában lakom egész életemben. Hát igen, a zsoltáros ezt így élte meg. Na de hát a Biblia Isten szavát közvetíti felét. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Jóságot, szeretetet kísér életem minden napján. Tudom. A jó pásztor képe ugye az Ószövetségben ugyanúgy előjön, János 10.3.4. Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára. A maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. A juhok hallgatnak a hangjára, ismerik a hangját, és követik is. És te hallod Isten hangját? Nem kell hangosan válaszolni. De, ha véletlenül nem volt magadban a válasz, akkor van néhány kérdésem. Szóval az az igaz, amit megtapasztaltál, vagy azt, amit olvastam az igében? Az ige az igaz. De ettől még mindig azt mondod, hogy de hát én nem hallom. Járjuk egy kicsit körül. Tudod, hogy mit és hogyan fogod hallani? Nem lehetséges, hogy van egy elképzelésed, hogy ezt és így fogom hallani, csak ez nem egyezik a mindenható elképzelésével. Mert hogy ő beszél hozzád, az egyszerűen hódbiztos meg kijelentette. De ha én kitalálom, hogy ez így fog történni, akkor gond van. Nem biztos, hogy úgy történik. Tudom, hogy nagyon jó ötleteik voltak, csak végesek. A mindenható Isten meg végtelen. És sokkal jobb ötletei vannak időként, mint ami nekünk eszünkbe jutna. És ha a Szent Szellem mozdulását követed, az minden esetben igaz lesz. Amikor a tanítványok ott voltak a felházban, ültek és vártak arra, amit Jézus elküldi az Atya ígéretét. Tudták, hogy jönnek tüzes nyelvek? Tudták, hogy különböző nyelveken fognak beszélni? Sejtésük lehetett, mert azt mondta a Jóel, hogy idegen nyelven és dadogó ajakkal dicsőít engem, de nem Jóel mondta, bocsánat, nem tudom, hol van megírva. Volt valami sejtés, na de a dadogó ajak és egy értelmes idegen nyelvű beszéd azért kicsit más. És különben is. Lehet, hogy nem is volt az értelmes beszéd, csak dadogoljak. Csak a hallgató, aki saját magán megszűrte, benne vált élővé az, amit ők dödögtek. Mert hogy a Szent Szellem így működik. Ő a semmiből ugyanazt előhozza, mint a valamiből, és neki nincs szüksége arra, hogy valamit megjavítson, mert ha nem jól működik, megteremti. De feltűnte, hogy a Szent Szellem működés ugyanúgy szavakon keresztül megy. Ugyanúgy szavak, a profitálás, a nyelveken szólás, ugyanúgy szavak közvetítésével jut el hozzánk. Tehát, az előbb feltett kérdésre, hogy az én juhaim hallják az én szómat, és mindig kérdőjel van, most már nem a válasz, csak egy kérdőjel, van egy jó megoldása a Bibliának, mégpedig az, kérd Istent, nyissa meg a szemedet, füledet. Efézus 3.14-től egész a 21-ig. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősítjék bennetek a belső ember, az ő szelleme által. És hogy a Krisztus lakik szívetekben a hit által, szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Istent mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindet megtehet sokkal bőségesebb, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint. Azért a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre és örökkön örökké, és amen, mondja itt Pál apostol. Szóval mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint hogy kéred vagy gondolod. Mindent megtehet. Ne nyugodj bele abba, ha nem működik. Nem az a megoldás, hogy hát persze majd, ha 30 évtizedes hívő leszek, kellően érett, és kellően ez, és az, és akkor talán majd. És akinek holnap kell hazamenni. Szóval, kérd, kívánd. Istenem, nem tudom kiválasztani a sok kokos ötlet közül, hogy melyik volt a tied. És ő megteszi. Mert szeret téged. Nem azért jött, hogy kiszúrjon veled. Ő, neki nem az volt a dolga, hogy neked rossz legyen. Én tudom, hogy a vallás azt próbálta belénk súlykolni, hogy Isten árgus szemekkel figyel bennünket, és a kampos botta fejbe kólint, amikor egy hibát elkövetünk. De nem igaz. Azt mondja Jézus, hogy ha ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékot adni a gyerekeitek, mennyivel inkább ad jókat? Ha ti mennyei atyátok. A másik evangéliumban úgy írja, hogy mennyivel inkább ad Szent Szellemet azoknak, akik kérik tőle. Hát szülőként nem rosszat akarsz a gyerekednek. Hát legalábbis remélem. No, szóval Istennek nagyon gazdag tárháza van, amit rendelkezésünkre bocsájtott, szeretné, ha benne élnénk és vele élnénk. Néha mégis szembe találkozunk azzal a kérdéssel, De akkor meg miért nem egyszerre mindent? A Bibliánk erre is ad választ. Tegnap beszéltem a Barnabással, és mondja, hogy hát Texasban évente olyan 1 méter körül nyíl a csapadék. Hát mondom, ha megnézem, hogy akkor Magyarországon mennyi. Hát Magyarországon 500-800 milliméter, de hát egyre szárazabbak, tehát egyre inkább az 500 felé tendálunk, legalábbis az utóbbi években. De ha az az 500 milliméter eső egyszerre leesne, Isten azt mondja, hogy van egy jobb megoldás erre, figyeljetek, Ézsaiás 55:10. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek, kenyeret az égi, az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, és eléri a célját, amiért küldtem. Odaadta Isten az igét, és azt mondja, figyelj, szép csendes esőként áztat, nevel, épül, nem fogja összetörni a friss palántát, mert nem jéggel jön, megöntöz, felépít, megint egy csepp, megint egy csepp, és alakul a termés. Mert hogy Isten szereti az embert, azért teremtette. Azt mondta, hogy igen jó, amikor megteremtette. És egy igazán egészséges gondolkodású hívő az nem hasznot akar húzni a hívőségéből, hanem kapcsolatot akar építeni a mindenhatóval. Az első a kapcsolatépítésbe, amikor rádöbbenek és egyetértek mindazzal a nagy dologgal, amit ő tett. Hogy nem lekicsinylem, hogy megbocsájtottam minden bűnömet, ugye most belefér ennyi. Ha nem fáj, ha mellé megy a test. Azért, amit ő tett. Nem azért, hogy emiatt most a pokolba kerülök, de hogy kerülök a pokolba. Megváltott, megmentett, eltörölte a bűnt a Golgotai kereszten. De a kapcsolatnak nem tesz jót. Nem parancsra követem őt, hanem azért, mert gyönyörködöm abba, amit elkészített. Csak csodálom az ő nagyságát, csak megpróbálom kifejezni, megpróbálok egy kicsit visszaadni abból, amivel megajándékozott. És mindezt a nyelvemmel tudom megtenni a legegyszerűbben. Amikor imádom őt. De amikor imádom és az ő nagy dolgait dicsőítem, akkor a testemet arra felé irányítom, mert a testem követi, amit a nyelvem kimond. Jakab 3. Azt mondja ott Jakab, 9. vers. Ezzel áldjuk az Urat, az Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ez egy nagyon jó gondolatám. Szóval, ha tudatosul benned, hogy minden ember azért él a Földön, mert a mindenható akarta, akkor olyan élesen észreveszed, hogy mekkora az a rombolás, amit a sátán művel. Mert hogy egy csomó emberben nem az Isten képűséget látod, de ha a szegény másik táborhoz tartozó embert még elkezdett csapdosni a hibáival, hát akkor az ellenségnek a malmára hajtod a vizet. Meg még magad felé is kezdesz nyitni egy ajtót. A másiknak a kegyelemre és Isten szeretetére van szüksége. Hogy érezze, hogy a Teremtő őt akarta. Nem azért van itt, hogy egyre több mindent hajtson végre, csak fogalma sincs róla, mert hogy elsötétítette a gondolkodás módját. És egyszerűen csak a szemeinek kell kinyílni, hogy egyáltalán észrevegye, hogy van másik lehetőség. Na de ha azt a szavaidon keresztül nem ezt kapja, nem tud elkezdeni fordulni visszafelé. Szóval, Jézust az első helyre. Kegyelemmel tölteni a szavainkat. Kegyelemmel. A meg nem érdemelt, ki nem érdemelt jósággal. És ha Isten dicsőíted, és a lényedből a kegyelem és a békesség sugárzik, akkor szívesen lesznek körülötted emberek. Nem azért, mert tudják, hogy miért. Csak azt mondják, hogy jó melletted lenni. Mert nem az jön ki belőled, aki mindenki másból. Mert ezt a lehetőséget Krisztus elhozta nekünk. Galata 2.20. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többi tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Szóval nem én élek, hanem Krisztus. Az jön ki belőlem, ami Krisztusban volt. Nem tagadom, hogy egy tragikus környezetben élek. Hogy egy vesztében rohanó világban élek, becsapott, megtévesztett, leuralt emberek közepette élek, ezt egyiket sem tagadom. De azt sem tagadom, hogy Krisztus él bennem. És az jöjjön ki, ami belőle kijött. Ha megnézed Krisztusnak a viselkedés formáját, egy néhányszor nem erőködött azon, hogy a többi, a környezete belássa azt, hogy neki van igaza, és nem nekik. Mi meg mennyit tudunk ezen erőködni? Hanem egyszerűen elengedte. Krisztus él benned. Krisztus szeretete ott van benned. Az Efézusi levélben olvastuk, hogy sokkal inkább, ahogy gondolnik, vagy kérjük tudna, a bennünk munkálkodó erő szerint. Ez az erő benned él. Nem kell holnapra várnod, hogy majd meg lesz, vagy külön átélésre, vagy időtartam, most él benned. A mindenható él benned. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk.